Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, a mai istentisztelet igehirdetési alapigéjét, amint feljegyezve találjuk a János írása szerinti evangélium harmadik fejezetében, az első verstől a 15-ig a következőképpen. Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű ember, a zsidók egyik vezető embere. Ő egy éjjel elment Jézushoz, és így szólt hozzá: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem képes megtenni azokat a jeleket, amelyeket te teszel, ha csak nincs vele az Isten. Jézus így válaszolt: Bizony, bizony, mondom néked, ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. Nikodémus ezt kérdezte tőle: Hogyan születhetik az ember, amikor vén? Bemehet anyja méhébe, és megszülethetik ismét? Jézus így felelt: Bizony, bizony, mondom neked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az, és ami lélektől született, lélek az. Ne csodálkozz, hogy ezt mondtam neked, újonnan kell születnetek. A szél arra fúj, amerre akar. Hallod a zúgását, de nem tudod, hogy honnan jön és hová megy. Így van mindenki, aki a lélektől született. Nikodémus megkérdezte tőle: Hogyan történhet meg mindez? Jézus így válaszolt: Te Izrael tanítója vagy, és ezt nem tudod? Bizony, bizony, mondom neked, amit tudunk, azt szóljuk, és amit láttunk, arról teszünk bizonyságot, de nem fogadjátok el a mi bizonyságtételünket. Ha a földi dolgokról szóltam nektek, és nem hisztek, akkor hogyan fogtok hinni, ha majd a mennyeiekről szólok nektek? Mert nem ment fel a mennybe senki, csak az, aki a mennyből szállt le, az emberfia. És ahogy a Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az emberfiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen ő benne. Ez Isten igéje. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, Szent Háromság ünnepe lezárja az egyházi esztendőnek azt a részét, amelyben Adventtől Pünkösdig végig gondoltuk, végig éltük üdvösségünk történetét, mindazt a csodát, amit az Isten azért hajtott végre ebben a világban, a választott népén keresztül, Szent Fián és az ő lelkén keresztül, hogy megértsük, hogy megtapasztaljuk az ő végtelen és kikutathatatlan hatalma, nem öncélú hatalom, nem elnyomó, nem megalázó hatalom. Hatalmának és erejének minden rezdülését arra használja a mi Urunk, hogy utolérjen, hogy megragadjon, hogy fölemeljen, hogy a magáévá tegyen. A szeretet hatalma így működik. Adventtől Pünkösdig így tekintettük végig azt a hihetetlen színgazdagságot, amellyel a mi Urunk felénk közelít. És Szent Háromság ünnepe igazából nem köthető egyetlen üdvtörténeti eseményhez sem, lehet mondanunk egyfajta dogmatikai vagy teológiai ünnep, egy szintézis, egy összegzés, ami, mint ahogyan a szivárvány sok színe mégiscsak az egy fehér fényt adja ki, az egyházi év sokszínűségét, a lilát, a zöldet, a fehéret, a pirosat, a feketét, a készületet, a Krisztus ünnepet, a lélekáradást, a Golgotát, kondenzálja egyetlen ünnepbe, és adja elénk az ismerhetetlent, a kikutathatatlant, de a mégis hihetőt, az értünk történt eseményt, az üdvösség történetét. Szent Háromság vasárnapja nem kötődik egyetlen bibliai eseményhez sem, dogmatikai vagy teológiai ünnep, mégsem száraz, mégsem üresen csillogó, hanem tele van mindazzal a gazdagsággal, amely ebben a színgazdagságban fél év alatt, az egyházi évben idáig megmutatkozott. Egyszer mind azt is elmondja számunkra ez az ünnep, hogy bárhogyan is átélhetjük az Isten szeretetét, akárhogyan is kutatjuk és keressük őt, akárhogyan próbáljuk megközelíteni, akárhogyan éljük át és ragadjuk meg hitünkkel, az ő teljességét csak akkor fogjuk tudni meglátni és megragadni, amikor Jézus ígérete szerint, amit itt a Nikodémussal való beszélgetésben kimond, az örök életben ismét egyé léve vele ott leszünk tökéletességben, megváltottan, újjáteremtetten. de addig mindig szeretnénk minél többet tudni róla. Szeretnénk minél közelebb kerülni hozzá. Szeretnénk minél jobban ott lenni az ő vonzásában, az ő erőterében. Mert ki ne akarna egy olyan hatalom erőterébe kerülni, ami érte van. Ami a szeretetét adja, ami a pozitívumait, az áldásait adja. Így van ezzel Nikodémus is, ebben a most felolvasott igében. Nikodémus, a zsidók vezető embere, írástudó és farizeus, tekintélyes ember, a Szinedrium tagja, ahogy itt mondja, vezető, aki kiválóan ismeri az írásokat, akik nem csak a Tórát, nem csak a prófétákat, hanem hozzá kapcsolódott magyarázatokat is szinte szóról-szóra tudják, és ezen filozofálgatnak, ezt magyarázgatják egész életükben, erről tanítják a tanítványaikat. És ez az idős bölcs, ez az Isten igében olyannyira elmélyült Nikodémus, ő is érzi, hogy nincs elég közel az Istenhez. Neki is még többet kell róla tudnia. Ő is vágyakozik arra, hogy egy bizonyos pillanatban, egy bizonyos ponton megértse azt a lényeget, amit keresett odáig. Hogy összerendeződjön a fejében, a lelkében az a rengeteg ige, az a sok tudás, amit tud az Istenről, de hogy az egy egészé álljon össze. Mert az, hogy bennünk az Isten szeretete, a hozzávaló ragaszkodás, az ő követése, az valami egészé legyen, az élet újulás legyen, az életforma, életprogram legyen, az nem emberi teljesítmény. Nem lehet eleget boncolgatni, olvasni, elemezni a Bibliát, nem lehet elég könyvtárnyira duzzadt teológiai szakirodalmat átlapozni és megtanulni ahhoz, hogy igazán el tudjunk merülni az Isten szeretetében, hogy igazán megtapasztaljuk, hogy ő mit is jelent valóságban, egzisztenciálisan a számunkra. És az embernek ez az ősi vágya, ez a keresése, ez az Istenhez való mind közelebb férkőzése van ott, ennek az idős Nikodémusnak, ennek a bölcs zsidónak, a Tóra és az Ószövetség nagy ismerőjének Jézushoz fordulásában. Pedig nem volt veszélytelen a dolog. Különösen nem olyannak, aki az akkori hatalomhoz és az akkori vallási vezetéshez tartozott. De ő kockáztat, mert tudja, hogy ezzel legfőjebb majd görbén néznek rá a farizeus társai vagy a nagy tanácsban. De hogyha nem kockáztat, sokkal nagyobbat veszíthet, mint a tekintélyét, vagy azt, hogy valaki kinézi azért a közösségből, mert Jézushoz fordult. Tudja, érzi, hogy ő sokkal nagyobbat veszíthet azzal, ha nem keresi fel Jézust. Hogyha nem ismeri föl azt a pillanatot, hogy ő benne valamit meg lehet tudni, amit idáig nem tudtam. És valóban meg is mondja, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki nem teheti azokat a jeleket, amiket te teszel, csak ha az Isten van vele. A tudás, a gondolat, az olvasás, az ismeret, az Isten keresés, az egyszeriben a hétköznapokban, a kézzelfoghatóban, a személyes élményben, a személyes érintettségben válik igazán megtapasztalhatóvá és személyessé. És ez egy nagyon fontos dolog nekünk, keresztény embereknek. Hogy a hitünk, a vallásunk, a felekezetünk nem lehet könyvvallás. Nem lehet tradíciók egymás mögé rakott sora. Nem lehet hagyományok aprólékos ápolása csupán, cizellált liturgia, jól szervezett gyülekezeti élet. Abban nem fogjuk megtalálni a Szent Háromság egy igaz Istent. Abban nincs meg az Istennek a valósága. Ha csak nincs ott, ami személyes érintettségünk, ami lélektől áthatottságunk, ami egész falunk, ami vágyakozásunk, hogy szeretnénk közel kerülni ahhoz, aki bennünket is elhívott, aki bennünket is mindig keres, aki újból és újból megszólít, aki az életünket, az örök életünket akarja nekünk visszaadni. Isten keresésünkben, Isten élményünkben, a Szent Háromság kikutathatatlan és megmagyarázhatatlan valóságában mégis ott van az a csoda, hogy ráérezhetünk, és megtapasztalhatjuk őt. És ez a Nikodémussal való beszélgetés során nagyon szépen előjön. És nem véletlenül jegyzi föl nagyon részletesen és hosszan János evangélista ezt a késői órán folytatott beszélgetést. Mert mindaz, ami itt, ebben, benne rejlik, ahogyan Nikodémus kérdez, ahogyan Jézus válaszol, amilyen igazságokra, amilyen valóságokra fölhívja a figyelmet, az nem csak övéké ezen az éjszakai órán, hanem ez mindenkié. Aki igaz szívvel, őszinte vágyakozással, hittel meg akarja ragadni az Istent. Van egy nagyon fontos mondata ennek a beszélgetésnek. És lehet, hogy sokszor nem ezt tartjuk fontosnak, de mégis érdemes rá odafigyelni. földi dolgokról szóltam nektek, és nem hisztek, akkor hogyan fogtok hinni, ha majd a mennyeiekről szólok nektek? Igaz, hogy egy kritikát mond a hozzávaló viszonyulásról, hiszen tudjuk, hogy Jézust nagyon sokan elutasítják, ez a hang szól ki Jézusnak ebből a mondatából. De indirekt módon mégis arra utal a Mester, hogy ő földi dolgokról szól. Ő az immanens világban, az emberek között megtapasztalható Isten élményről szól. Ő azért lett testé, ő azért jött az emberek közé, ő azért lett kézzelfogható valósággá, hogy a mi tér és idő közé szorított mulandó értelmünkkel mégis tapasztalatot nyerjünk az Istenről. Nem teológiai eszmefuttatásokban, nem elsősorban a cizellált liturgiában, nem jól szervezett egyházban, tórában, vagy midrásban, ószövetségben, vagy kutatásban, nem ott lehet ő vele találkozni igazán, hanem azokban a földi csodákban, amiket nekünk ajándékoz, amit Nikodémus szépen végig kérdez, és amit Jézus elmond. Abban, hogy megtapasztalhatjuk az Isten szeretetét és nagyságát. Nikodémus Jézus csodáiból tapasztalta meg, mi másból is rájöhetünk és rádöbbenhetünk. És aztán itt van az újjászületés, az új élet programjának a kérdése, a megváltozott életnek a valósága. Amikor az ember érzi ezt a gyökeres, radikális átalakulást, akkor érti meg, hogy mi is az Isten nagysága és szeretete. És amikor ott van a jövőkép, amit Jézus úgy fogalmaz meg, hogy mindez azért történik, hogy aki hisz ebben, annak örök élete legyen. Aki jövő orientált módon tud élni egy olyan világban, amiben pillanatnyilag a mulandóság és a halál tűnik a legyőzhetetlen, legnagyobb úrnak. Az ebben a hitében és ebben a reménységében ott tapasztalja meg, hogy mit is jelent az Isten hatalma. Nem lehet eleget írni és eleget morfondírozni a Teremtő Isten nagyságáról ahhoz képest, ha fölismerem az ő teremtő akaratát és csodáját a legapróbb létezőben, vagy a kozmosz legnagyobb átfogó valóságában. Nem lehet leírni, milyen élmény rádöbbenni egy új élet születésének a csodájára, hogy hogyan jön egy új ember ebbe a világba. Nem lehet elég döbbenten állni a történelem hihetetlen fordulatai előtt, amire nincs magyarázat, de mégis áldás jött belőle, hogy egyik pillanatról a másikra valami történt, ami addig nem úgy volt, és jó irányba fordultak a dolgok. Nem lehet eleget írni, eleget meditálni, és azt közzétenni ahhoz az élményhez, ahhoz az érintettséghez képest, amikor a természetben, a történelemben, a saját életünk hétköznapi, apróbb, nagyobb csodáiban szembesülünk azzal, hogy nem vagyunk egyedül, hogy ez a világ nem egy véletlen műve, hogy nem csak úgy gördül valahogyan a semmibe, és nem tudjuk, hogy mi a perspektívája. Ha földiekről, kézzelfoghatókról szólok, mondja Jézus, akkor nem hisztek, ez az ő kritikája. De nem akar ő még magasabbra, még megismerhetetlenebb szférákba repíteni, nem akarja kora misztérium vallásainak kiismerhetetlen beavatási szertartásait hozni, hogy majd valami Isten élmény, valami misztikus csoda történik. Ő az Istenre mutat, ő a saját keresztjére mutat, ő a jövőnkre mutat, és azt mondja, ebben ismerjétek föl, ebben lássátok meg, ebben ragadjátok meg az Isten hatalmasságát, az Isten tökéletességét, és érteni fogjátok őt. És mindannyian jó értelemben, és ebben az értelemben teológusok lesztek, akik értitek, hogy az Istenből csak jó és áldás származik, és csak jóra és áldásra hívja el az embert. Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul. Senki nem tehetne ennyi csodát, csak az, akinek ez a hatalom van mögötte. Az Atya Isten szeretete, az Atya teremtő munkája, az Atya világot kézben tartó hatalma, ami ha kell, akkor egy pillanatra fölfüggeszti a teremtett világ rendjét, és lecsillapítja a Tibériás tengerén a hullámokat, és 5000-nek ad 5 kenyérből és 2 halból. Igen, ez a kézzelfogható valósága, a megtapasztalása az Isten nagyságának. És amikor azt mondja Jézus, hogy egy új élet programja vár benneteket, újonnan kell születnetek, egy teljesen más dimenzióba kerülhettek, és máshogy tekintetek az Istenre, pontosan ezért. Mert az új életnek, az újonnan születésnek, az új látásnak az a lényege, hogy fölismerem az Istennek ezt a személyes, hozzám hajló szeretetét és nagyságát. És azt mondja Jézus, hogy ehhez is segítséget kaptok. Mert ezt az ember nem tudja megtenni. Nikodémus egy szinte cinikus vagy gúnyos kérdést tesz föl, hogyan születhet újjá az ember, ha már vén, bemehet ismét anyja méhébe. Nyilvánvalóan Nikodémusnak nem valamiféle Jézus iránti tiszteletlensége nyilvánul meg ebben a mondatban, nem azért kereste meg, hanem az a teljes képtelenség, hogy hogyan érthetném meg ekkora ember, értelemmel az égig föl nem érő ember, hogy mi az én megújult életem, mi az én Istenhez kapaszkodásom, Istenhez tartozásom. Akkor mondja Jézus, igen, ez nem emberi cselekedet, ez nem emberi eredmény. Mert a lélek ott fúj, ahol akar. És az Isten lelke az, amely megérinti az embert, és megvilágosítja számára ennek az igazságát. És hogy ez nem egy alaptalan dolog, hanem ahogy a Jézus mondja, ezért neki szenvednie kell. Egy réges-régi ószövetségi történetet idéz meg. A pusztában vándorló nép élettörténetéből, és nagyon érdekes, hogy ezt a sztorit a rabbinikus hagyomány egyáltalán nem tartotta messiási előképnek. Ez nagyon furcsa egyébként. A pusztai vándorlásban az érckígyónak a története. Amikor a lázadás miatt halálos marású kígyókat küld a zúgolódó nép táborára az Isten, és amikor Mózes könyörög, akkor azt mondja neki az Úr, készíts ércből egy kígyó szobrot, tedd föl egy magas póznára, és aki csak rátekint, semmi más nem kell tennie, de hiszi, hogy ha rátekint, akkor meggyógyul, valóban meg fog gyógyulni. Egy magas helyre fölemelt valaki, akiben hinni kell, aki fölemeltetik, és aki gyógyítja a halálos betegségben szenvedőt. Előképe ez a Golgotának. És Nikodémus nyilván döbbenten figyeli ezt a párhuzamot, és megérti, hogy itt valami nagyon nagy dolog készülődik. Hogy az Isten nem csak a Tóra betűjében, nem csak a midrások hagyományában, nem csak a róla való gondolkodásban lakik, hanem a cselekvő szeretetben, az áldozatos szeretetben. És megérti, hogy ez a fölemeltetés, ez nem elsősorban dicsőség, és nem elsősorban ragyogás, hanem ez a fölemeltetés az emberfia szenvedéséről szól, aki majd életét adja ezért az egész világért. Az Isten nem csak személytelen teremtés, nem csak világot létrehozó erő, hanem áldozatos szeretet, amely saját magát adja a világnak. És ezt a fölfoghatatlant, amit ember nem ért föl, ezt fogja a lélek oda oltani, oda helyezni az emberek szívébe, hogy rádöbbenjenek, ez értem történt. És ha én fölnézek a Golgotára, akkor az én bűneimet látom ott. És ha én fölnézek a Golgotára, az én gyógyulásomat és az én életemet, az én örök életemet látom ott. Ez az újjászületés. Ez az új életprogram. Hogy újra kezdhetek. Hogy az Isten adott egy új esélyt. Hogy én tovább léphetek egy olyan úton, ami valami örök, valami tökéletes, valami teljesség felé vezet. És hogyha ezekből a mozaikokból lassan, mint egy Nikodémussal való beszélgetésben összeáll egy kép, a Szent Háromság Isten képe, az életadó Isten, a megváltó Isten, a világosságot adó lélek, akkor igazában töredékes szavakkal, esetlen gondolatokkal, de szívünk mélyén teljesen megértettük, hogy Isten a szeretet, az életadója, a bűnök megbocsátója, a hit ébresztője, aki nekünk valami újat, valami csodálatosat akar adni. Kedves testvérek, Szent Háromság vasárnapján, Szent Háromság ünnepén, amikor lezárva az advent óta tartó időt, igazában egy mondhatni dogmatikai, teológiai ünnepet ül szerte a világon a keresztény egyház, mégsem az üres szavak, mégsem a gondolatok, mégsem a csillogó logika egymás utánja győz ezen a mai ünnepen sem, hanem az a belső megtapasztalás, ami az Istennek ezt a színgazdagságát átéli és tovább tudja vinni. És ez a továbbvitel, ez egészen csodás irányba vezet. Mert azt mondja, hogy úgy kell majd az emberfiának fölemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen ő benne. És ez az örök élet nem egyszerűen valamiféle meghosszabbítása ennek a földi életnek. Hogy átlépünk egy kapun, és ott ugyanígy ebben a valóságunkban vagyunk, és kevesebb, vagy nincs, vagy megszűnik a bűn és a halál, nem tudjuk elképzelni magunkat az Isten tökéletes teljességében, abban az egységben, ahonnan kiszakadtunk, ahol nem volt jó, mert szakítottunk arról, ahonnan nem kellett volna. És ezt a szakítást, ezt az Isten meg akarja gyógyítani. És vissza akar emelni önmagához, aki örök, teljes és tökéletes. És ennek egy útja van, hogyha megismerjük ebben a hatalmas Istenben azt, aki elhívott bennünket erre az életre, azt, aki meghalt értünk és áldozatot hozott, hogy ez valósággá lehessen, és aki lelkét adta és adja most is a világban, hogy mindebbe hittel belekapaszkodjunk. Az örök élet több, mint egy vég nélküli életkaland. Az örök élet maga a teljesség. A teremtés tökéletes csodája, egység az Istennel és a másik teremtménnyel, emberrel és világgal. Ez az általunk még megfoghatatlan, a most megfoghatatlan Isten ajándéka, amely vár bennünket. És ehhez vezet közelebb, és ezt ajándékozza nekünk. Amikor megmutatja magát a teremtés csodájában, hétköznapjaink apróbb, nagyobb csodáiban. Efelé vezet bennünket, amikor elénk állítja a golgotai keresztet, mint az új érckígyót, amire föltekintve életünk lehet. És efelé hív, amikor szent lelkével erősíti hitünket, amikor hirdetteti igéjét, amikor megosztja önmagát velünk, hogy már itt miénk legyen az öröm. A teljesség, az élet felé igyekszünk. Hogy ami most itt kikutathatatlan, ismeretlen, csodálatos és nagyszerű, az ott valóságosan csodálatos és nagyszerű legyen. Nekünk, szerető Urunk gyermekeinek, örökkön örökké. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálát adunk neked, hogy kikutathatatlan hatalmat, titkát mégis megosztod velünk, és önfeláldozó szeretetedben, személyválogatás nélkül való hívogatásodban rádöbbenhetünk arra, hogy szíved közepe, lelked legmélye, legfőbb lényeged, az irántunk áradó végtelen szeretet. Add, hogy ez vonzon, ez emeljen bennünket te hozzád, föl a teljesség felé. Igéd, szentségeid, gyülekezeted közössége és a lélek által. Add nekünk ezeket az ajándékaidat, és tégy bennünket a teljesség gyermekeivé, Jézus Krisztusért. Amen.